Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg most Isten igéjét úgy, mint az egyházunk Szent Háromság ünnepe utáni 21. vasárnapra a prédikáció alapjául rendelte, és megírva találjuk János evangéliumában a 4. fejezet 46. versétől kezdve a következőképpen. Azután ismét a galileai Kánába ment Jézus, ahol a vizet borrá változtatta. Kapernaumban pedig volt egy királyi tisztviselő, akinek betegen feküdt a fia. Amikor meghallotta, hogy Jézus megérkezett Júdeából, Galileába, elment hozzá és kérte, hogy jöjjön és gyógyítsa meg a fiát, mert halálán van. Erre Jézus ezt mondta neki: ha nem láttok jeleket és csodákat, nem hisztek. A királyi tisztviselő újra kérte őt: Uram, jöjj, mielőtt meghal a gyermekem. Jézus erre így válaszolt: menj el, a te fiad él. Hitt az ember a szónak, amelyet Jézus mondott neki, és elindult. Még útban volt hazafelé, amikor szembejöttek vele szolgái a hírrel, hogy a gyermeke él. Ekkor megkérdezte tőlük, hány órakor lett jobban. Azt mondták neki, hogy tegnap délután 1 órakor hagyta el a láz. Megállapította tehát az apa, hogy éppen abban az órában, amelyben ezt mondta neki Jézus, a te fiad él. És hitt ő, valamint egész háza népe. Ezt pedig második jelként tette Jézus, miután megérkezett Júdeából Galileába. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban egy édesanyja elmondta, hogy a kislánya, amikor 5 éves volt, akkor hazavitt egy elpusztult lepkét, szépen óvatosan beletette a szalmak alapjába, és vigyázva vitte el, és azt mondta neki, hogy hazahoztam, hogy meggyógyítsam. És ott babusgatta, dédelgette, lehelt rá, és fel-fel sikongott akkor, amikor megrezdültek a lábai. Az anyuka mondta, hogy nem is tudja elképzelni, hogy hogyan rezdült meg. Lehet, hogy csak éppen a levegő hatására, de hát ez elpusztult lepke volt. És aztán, amikor nem sikerült feltámasztania, meggyógyítania ennek a kislánynak a lepkét, akkor végképp összetölt benne az a hit, hogy meggyógyulhat. A tapasztalat megölte a hitét. Gyermekkorban ismerjük, a mágikus világképbe beletartozik ez, hogy vissza lehet hozni egy elpusztult állatot. Sőt, bármilyen halált visszafordíthatónak gondol a gyermek. Nem érzékeli még a valóságot. És felnőtt korban is lehet ilyen. Nem érzékeljük igazán a valóságot, és azt gondoljuk, hogy egy kicsit több pénzünk lenne, akkor már megoldódnának a problémáink. Kicsit jobb körülmények közé kerülnénk, akkor már minden jobb lenne a családunkban. Talán jobb lenne az egymáshoz való viszonyunk is. Vannak, akik úgy gondolják, hogy egy kis meditációval sikerülhet helyrehozni a belső lelki egyensúlyt, vagy meditatív tánccal, vagy gondoljunk a szélsőséges keresztény irányzatokra, hipnotikus gyógyulásokkal meg lehet oldani a problémákat. Hiszen ideiglenesen úgy érzi egy ilyen közösségben, hogy meggyógyult, nem fáj már semmije, de mire hazamegy, a hipnotikus hatás elmúlik. És úgy érzi, kiújult a baj. És aztán ez a tapasztalat megöli a hitet benne. Jézus pont erről beszél ebben a történetben. Ez az, amiben nem kell hinni. Ha nem láttok csodákat, Nem hisztek, mondja Jézus. Másban kell hinni. Ebben nem kell hinni. A valódi problémákkal kell szembesülni. Nem hisztek, hogyha nem láttok csodákat és jeleket, mondja Jézus. Mi az, amit hinnünk kell? Gondoljuk bele magunkat egy kicsit a tisztviselőnek a helyzetébe. Gondolom, megpróbált már mindent. Királyi tisztviselő volt. Volt lehetősége arra, hogy a gyermeke gyógyulását elősegítse. Gondolom, hogy orvosokhoz vitte. Gondolom, hogy a reményt éltették ezek az orvosok benne. Lehet, hogy voltak olyanok is köztük, akik őszintén próbáltak segíteni, nem csak a pénzre mentek rá. Aztán mégsem sikerült. Akkor kétségbe esett. Aztán megint felcsillant benne a remény, és az oda-vissza játszódott le benne. És aztán végül nem maradt más hátra, mint megpróbálni Jézust, a csodatévőt. Gondoljunk most egy mai tisztviselőre, egy anyára, akinek a gyermekével komoly problémák vannak, viselkedés zavarban szenved, iskolai problémák miatt kell járkálnia fogadóórákra, beszélgetni, konzultálni az osztályfőnökkel, elviszi pszichológushoz, elmennek a lelkészhez, beszélgetnek a szülők a tanárokkal, konzultálnak egymással, mit lehetne csinálni, minél több oldalról segíteni, és valahogyan nem megy előre a dolog. És akkor történik az, hogy a tisztviselő elmegy Jézushoz. És akkor történik az a mai történetben pedig, hogy elmegy a gyülekezetbe keresni az Úr Jézust, ez az anyuka. És amikor odaérkezik a tisztviselő Jézushoz, akkor úgy tűnik egy komoly elutasítást kap. Hiszen amikor őszintén feltárja a baját, a problémáját, hogy jöjj, gyógyítsd meg a fiamat, mert halálán van, azt mondja, ha nem láttok jeleket és csodákat, nem hisztek. Megütközik. Hideg zuhanyt kap. Pedig ő ott hagyta a gyermekét. Gondoljunk bele, elindul Kapernaumból Kánába, ez körülbelül 26 kilométeres út. Ez egy napos út. Ott kell hagynia a gyermekét. El kell szakadnia tőle. Nem tudja, hogy életben találja-e még akkor, amikor visszatér. Halálos beteg. És most elengedi, elszakad tőle, hát, hogyha sikerül, még egy utolsó szál ott van, egy reménység, egy reménysugár. És mit kap? Ha nem láttok jeleket és csodákat, nem hisztek. Életben lesz még, amikor visszatérek? Mi az, amit Jézus mond ezzel a mondattal? Azt akarja mondani, hogy én sokkal többet akarok adni, mint az, hogy most meggyógyuljon, és majd később halljon meg. Ez az ember, aki hozzám jött, jóval kevesebbet akar. Jézus nem a tünetekkel akar foglalkozni. Mert ezek a tünetek. Nem mondom azt, hogy nem kell foglalkozni a tünetekkel. Az elmúlt héten egy nagyon komoly konferencia volt Londonban, és tudjuk, hogy ott elhangzott az, hogy 20 éve van még a föld lakosságának arra, hogy megoldja a vízválságot. De nem hiszem, hogy elhiszi Európa azt, hogy ez tényleg probléma. Én ebben nem hiszek. Próbálkozások vannak, hogy környezettudatosabban éljünk, de nem hiszem, hogy a zsebében nyúlna bármelyikünk is, hogy 600 milliárd dollárt összeadjunk arra, hogy megoldjuk ezt a problémát. És nem hiszem, hogy elhisszük azt, hogy egyes tanulmányok szerint 2030-ig körülbelül 700 millió ember fog elindulni errefelé a vízhiány miatt. Én nem hiszem, hogy ezt komolyan vesszük. De mégis ez csak egy tünet. És nekünk keresztényeknek nem ezzel kell foglalkozni. Nem ez a lényeg a dolognak. Jézus nem a tünetekkel akar foglalkozni. Ő többet akar adni. Nem azt akarja, hogy most ez a világ még, nem tudom, 100 évvel tovább maradjon fenn. Nem ez a célja. Nekünk örök életet akar adni. Attól még nem lesz örök életünk, hogyha megoldjuk netántán ezt a hatalmas, fenyegető válságot. Jézus többet akar adni, az ember pedig mindig kevesebbet akar. Mindig kevesebbet akar az ember. Mindig sokkal-sokkal rövid távúban gondolkodik. Mivel akar foglalkozni Jézus? Azt látja, hogy ennek a királyi tisztségviselőnek kapcsolati problémái vannak. Isten kapcsolati problémái vannak. Nem csak azt látja, hogy a gyermeknek és az osztálytársaknak van kapcsolati problémája, mint amivel megy a gyülekezetbe az anyuka, akiről beszélek. Kapcsolati problémái vannak a gyermeknek az osztálytársakkal, rendetlen, zavarja az órákat, veri az osztálytársait, fenyegetőzik, hogy kiszúrja a szemét. Hát hány és hány ilyen eset van. Nem csak a gyermek és a szülő között van kapcsolati probléma, hanem a szülő és az Isten kapcsolatában van probléma. Ez az elsődleges. Az összes többi csak a felszín. Nyilván segít, hogyha a felszínnel foglalkozunk. Fontos ezekről a dolgokról konzultálni pszichológussal, szülőkkel, lelkésszel. A legfontosabbat el szoktuk véteni, Jézussal konzultálni. Mert a legmélyén az Isten kapcsolati probléma húzódik meg. Nagyon érdekes, hogy az Ószövetségben is megjelenik az, hogy az ember kíváncsi arra, hogy milyen is lehet az Isten. Az ember olyan, mint ez a kapernaumi tisztségviselő, csodákat akar látni. És Mózes is ezért akarja látni az Istent. Azt olvassuk, Mózes ezt mondta, mutasd meg nekem dicsőségedet. Nem elég neki az, hogy Isten megígérte, hogy vezetni fogja őt, meg a népet a pusztában, mutasd meg nekem a te dicsőségedet. Látni akarlak. Csodát akarok látni. És milyen érdekes, hogy Isten belemegy ebbe a játékba, belemegy ebbe a kihívásba. Sokszor tapasztaljuk a Szentírásban, hogy az ember szeretne valamit, ami nem igazán egyezik Isten akaratával, de Isten belemegy ebbe az egész játékba, és tudjuk, hogy meg is mutatja magát, de nem is mutatja meg magát teljes mértékben. És Jézus valami hasonló dolgot tesz. Belemegy a játékba. Ha nem láttok jeleket és csodákat, nem hisztek. Többre van szükség. És amikor ismét nyaggatja ez a tisztviselő, akkor azt mondja, menj el, a te fiad él. És ez az a szó, ami hitet teremt ebben az emberben. Nagyon fontos, hogy hangsúlyt tegyünk erre, hogy ez a szó teremti a hitet ebben az emberben, hiszen reformáció felé haladunk és készülünk rá, és tudjuk, hogy a hit az Isten ajándéka. Nem kérhetjük számon a gyermekeinket, hogy miért nem hisznek. Eszünkbe jutott már, hogy számon kérjük az unokáinkat, vagy gyermekeinket, vagy a házastársunkat, hogy miért nem hisz. Nem kérhetjük számon. Mert nekünk nincsen teremtő szavunk. Nem mondhatjuk azt, hogy higgy. Az Úr Jézus mondhatja azt, hogy higgy. Ez a tisztviselő oda megy az Úr Jézushoz, és megkapja a teremtő szót. Ugyanazzal a teremtő szóval cselekszik, mint amivel a világot teremtette az Isten. Menj el, a te fiad él. Vannak, akik olvasták ezt a történetet, és azt mondták, hogy valószínű, hogy ennek az embernek a hazafelé útja, az a hazafelé tartó 26 kilométer, bár igazából nem tudjuk, hogy 26 kilométer volt-e, vagy 10, vagy 15, vagy 20, mert szembe jönnek vele a szolgák. És nem tudjuk, hogy az út mely részén találkoznak, amikor már világossá teszik, hogy meggyógyult az ő fia. De az biztos, hogy vannak olyan vélekedések, hogy ez a visszafele út, ez gyötrelmesebb a királyi tisztségviselő számára, mint az odafelé vezető út, mert ott lehet benne a kétség, vajon mi vár otthon. Mások szerint, és ide tartozom én is, azt mondom, hogy nem volt ez gyötrelmes, örömmel ment, mert hitt. Azt olvassuk, hogy hitt az ember a szónak. Hitt jött létre benne Jézus teremtő szava által. És az csak egy megerősítő helyzet volt, egy kegyelmi helyzet volt, hogy vele szembe jöttek a szolgák, és elmondták, hogy meggyógyult. És fontos volt neki még az is, hogy meggyőződjön róla, hogy összefüggés van-e Jézus szava és a fia gyógyulása között. Abban az időpontban történt-e? És abban az időpontban történt. Mi történt itt? Valójában maga a királyi tisztségviselő gyógyult meg legelőször. Összekapcsolódott a teremtő szó során Istennel. És ennek következtében a gyógyulás más szinteken is jelentkezett. Hinni azt jelenti, hogy elfogadom, elhiszem azt, amit nem látok. Mi az, amit kell akkor nekünk hinni? Például azt, amikor Jézus azt mondja, hogy én vagyok a feltámadás és az élet. Vagy azt mondja a következő fejezetben, az ötödik, a következő hatodik fejezetben mondja azt, hogy én vagyok az élet kenyere. Aki nem eszi az én testemet és nem issza az én véremet, az nem lát életet. Ezt jelenti hinni. Őszinte leszek, ha hinnénk, rendszeresen vennénk az úrvacsorát. Ha hinnénk, akkor mindig itt maradnánk, és azt mondanánk, nekem kell Jézus teste és vére. Nekem kell. Mert azt mondta, hogy akkor örökké élek. De senkit nem lehet ezért számon kérni. Itt is igaz. Mert a hitet teremtő szó, az nem a lelkész szájából származik, hanem az Úr Jézustól származik, amit a szívünkben, a lelkünkben hallunk meg. És amikor ott halljuk meg, akkor életünk lesz, örök életünk. Többször mondtam már azt, hogy van egy lelkész társunk, aki áttételes rákból gyógyult meg, és emlékszem arra a bizonyságtételéből, hogy amikor visszatér a gyülekezetébe, kihult haj, minden, és hogy mennyire örülnek, hogy visszatért a gyülekezetébe, és akkor férje azt mondja, aki szintén lelkész, azt mondja, hogy most már a gyülekezet jobban elhiszi azt, amit mondunk és prédikálunk. Mert igaz, amit Jézus mond. Ha nem láttok jeleket és csodákat, nem hisztek. Mindannyiunkra igaz. Nem hiszünk. Szükség van arra, hogy belemenjen a játékba az Isten. De hogy mikor és hogyan megy bele, biztos tapasztaltuk már olykor, hogy belement a játékba, és tett csodát. És így mondja ez a lelkész társunk, hogy most már egészen másképpen tudunk készülni kórházi betegágynál a nagy útra. mert jobban hisznek a haldoklók is, hogy látják, hogy mi ment végbe a gyülekezetben, hogy mi történt, hogyan gyógyított, hogyan adott csodát az Úr Jézus. Egy divat tervező nagyon érdekes módon tervezi a ruhákat, olyan módon, hogyha kifordítják a ruhának a zsebeit, akkor egészen más formája lesz, vagy egészen másféle ruhát ad ki az egész, más lesz a sziluettje, és ez egy olyan gondolatot indukál bennem, hogy Istennek is vannak ilyen zsebei, amelyek ugye elrejtenek dolgokat előlünk, ugye mondja is Luther, hogy néha Luther elrejtő, néha Isten elrejtőzködő Isten, és nem látjuk az ő dicsőségét, ahogyan ugye Mózes is ezt szerette volna látni, de olykor-olykor egyik-másik zsebét kifordítja, és akkor újabb dolgokat tudunk meg róla. És másképpen ismerjük meg őt. Formálódik az Isten képünk. Hát ilyen volt az, amikor Kánában teszi az első jelet, az első csodát. Ugye a kapernaumi tisztségviselőnek a meggyógyítása, vagy azt a fiának a meggyógyítása, az a második csoda János evangélista szerint. Kánában a mennyegzőn bort ad. Hát ez megint egy más színben tünteti fel az Istent. Én gondolom, hogy némely fundamentalista keresztjén azt mondja erre, hogy hát ez aztán már nagy tragédia, nem antialkoholista beszédet tart, vagy nem ad javaslatot, hogy hogyan tiltsuk be az alkoholt, mint ahogyan tiltották be Amerikában a 30-as években. Hát érdekes, érdekes. Másképpen ismerjük meg az Istent. Mást várunk tőle. Vagy ott van a samáriai történet, amelynek a fejezetében olvastuk a mostani igét. Találkozik a samáriai asszonnyal. Hát ott vannak, akik azt várták volna, hogy Jézus elítélje a samaritánusokat. Valamiféle gyűlöletbeszédet mondjon. Erre ő teljes mértékben elfogadja. Teljes mértékben közösséget vállal ezzel a megvetett samaritánus nővel. Aztán ott van az 5. fejezet János evangéliumában, a kenyér csodának a fejezete. Ott meg egyesek ugye királlyá akarják tenni, valami kormány propagandát várnak tőle, a minimálbérnek a megemeléséről, hogy ő legyen a király, kórházak támogatásáról, és így tovább. És Jézus nem. Kifordítja a következő zsebét, elvonul. Nem foglalkozik ezzel. Ez a ti dolgotok. Nektek kell ezzel kapcsolatban tenni bármit is. Ez nem ezért jöttem. Ez a felszín. Ez a felszín. Azt mondja, hogy nem tudtok hinni. Nem tudunk hinni. János 6.53, az, amit idéztem már, most hadd olvassam el. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon. Ha nem eszitek az ember fia testét, és nem isszátok a vérét, nincsen élet ti bennetek. Az élet és a hit szinonímák. Talán így már értjük, hogy miért nem kérhetjük számon a hitet senkitől sem. Az életet sem kérhetjük számon senkitől sem. Te miért nem élsz? Nem mondhatjuk senkinek sem. Mert az élet az nem a mi tulajdonunk. Az nem a mi lehetőségünk. Isten éltet. De ezt olyan sokszor mondjuk. Olyan sokszor mondjuk, hogy Isten éltet, éltessen, csak éppen nem hisszük. Nem kérhetjük számon, egyet tehetünk. Oda megyünk Jézushoz. És kérjük azt, hogy, hogy fordítsa ki a zsebét. Kérjük azt, hogy mutassa meg az ő dicsőségét. Csak ne lepődjünk meg azon, hogyha tényleg megmutatja önmagát, és egészen másképpen fogjuk megismerni, mint amilyennek gondoltuk. Nem azt fogja mondani, hogy minden rendben lesz, minden könnyű lesz, hanem azt fogja mondani, hogy nyomorúságotok van ezen a világon. De bízzatok, én legyőztem ezt a világot. Visszatérve az anyához, és ezzel befejezve, mire jött rá ez az anya, aki a gyermekével volt bajban, iskolában, otthon. Arra jött rá, én bűnös ember vagyok. Nekem bocsánatot kell kérnem. Mert olyan életet éltem, ami bizonytalanságban tartotta a gyermekemet. Olyan életet éltem, hogy otthon nem a biztonságot élte át, hanem a bizonytalanságot. Nem volt kapcsolatom az Istennel. És most erőt kapunk tőle a nehézségek elhordozásához. Valamikor kudarcot élünk át, valamikor győzelmet. De tudjuk azt, hogy a végső győzelem Istennél van. Ez a gyógyulás. Imádkozzunk. Urunk, csak annyit tudunk mondani, és hozzád fordulva kérni, hogy adj hitet. És ennyit szeretnénk a mai Isten tiszteleten rád bízni. Amen.